Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat, énekeljük a 61. Zsoltár első versét. A 61. Zsoltár így kezdődik: kiáltásom, halld meg, Isten! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Ámen. Halljátok az igét, szeretett testvéreim, úgy, amint írva van, a Lukács írása szerinti evangélium 24. fejezetében, az 50-től 53-ig terjedő versekben, eképpen. És kivitte őket Betániáig, és felemelvén az ő kezeit megáldotta őket. És történt, hogy amíg áldotta őket, tőlük elszakadván felvitetett a mennybe. Ők pedig imádván őt visszatértek nagy örömmel Jeruzsálembe. És mindenkor a templomban voltak, dicsérvén és áldván az Istent. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Istenünk, Atyánk, köszönjük éltető beszédedet, az írott és a hirdetett igét. Ahogy régen megszólítottál embereket, úgy ma is, ezen az Isten tiszteleten is tudod hallatni beszédedet. Kérünk, adj engedelmes lelket, hogy amit elkészítettél nekünk, azt megértsük, és szent lelked által beépülhessen életünkbe. Ismersz minket, és jól tudod, mire van szükségünk. Köszönjük, hogy amit emberszem, egyszülött fiad földi életéből legutoljára láthatott, az az volt, hogy ma még az áldásé az utolsó szó. Így készített helyet nekünk nálad. Segíts az időt jól használni, hogy amíg a földi testben vagyunk, neked kedves életet éljünk. Vezess gondolatainkat igéd jobb megértésére. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg, és szenteld meg Isten tiszteletünket. Ámen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, megírva található a Bibliaolvasó kalauz szerinti most hétvégén olvasott ige szakaszunkban. A Mózes 4. könyve 6. fejezetében, a 22-től 27-ig terjedő versekben eképpen. És szólott az Úr Mózesnek mondván, szólj Áronnak és az ő fiainak mondván, így áldjátok meg Izrael fiait, mondván nékik. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked. Így tegyék az én nevemet Izrael fiaira, hogy én megáldjam őket. Kedves testvéreim, heti bibliaolvasó rendünkben került szemünk elé a hétvégén a bibliaolvasó kalauz alapján a felolvasott ige szakasz, az Ároni áldás, amely az Isten tiszteleteink legvégén igen-igen gyakran elhangzik. Azért nevezzük így, mert Isten rendelte Áronnak, Mózes testvérének, hogy az Isten tiszteleten ezekkel a szavakkal közvetítse Isten áldását a gyülekezetnek. Amit sokszor hallunk, és amivel gyakran találkozunk, az sokszor elveszíti az értékét. A hitéletünk területén is így van ez. A kötelezően az Isten tisztelet részeként elhangzó kötött szövegeket már rendszerint fejből ismerjük, és éppen ezért megtörténik, hogy nem figyelünk rájuk eleget. Egy neves vallástörténész azt mondja, hogy az Isten tisztelet kötött szövege, amelyet nem lehet megváltoztatni, közelít a hallgatáshoz. Így folytatja, hogy aki az Isten tisztelet rögzített szövegét mondja, mindig azt tapasztalja, hogy amíg a liturgia szövege hangzik, az alatt neki hallgatnia kell. A hang, az idéző jelbe tett hang azonban az ő közvetítésével annál világosabban szól. Ez olyan, mint amikor a zenében éppen a szünetek keltik a legmélyebb benyomást, és közvetítik a leggazdagabb kifejezést. A zeneművek, a tételek közötti szüneteknek nem is gondoljuk, hogy milyen nagy jelentősége van. Ilyen világosan szóló hang az áldás. Az áldás mindig Isten jelenlétének a valóságáról szól. És mert ez így van, először is azt mondjuk ki, felolvasott igénk alapján, hogy az áldásban Isten munkálkodik. Áldani csak egy valaki tud, Isten. Mi emberek nem, de az Úr emberi eszközt is használ hozzá. Az egyik rabbinusi tanítás ezzel kapcsolatban így szól, idézem. Az izraeliták azt mondják, miért bíztad meg a papokat, hogy áldásodat tolmácsolják? Mi csak a te áldásodat kívánjuk. Erre Isten azt feleli, én vagyok az, aki a papokon keresztül megáldalak benneteket. A pap nem közvetítő. Egyetlen pap sem mondhatja, én áldom meg Izrael gyermekeit. Isten a papok áldásának a forrása, és csak is ő teheti hasznossá az általuk elmondott áldást. Ők csak emberi megszólaltatói Isten áldásának. Így írnak a rabbik. Isten tehát az, aki áld. Sokakban félreértés szokott okozni az áldás. Kérni szoktak bennünket augusztus 20-a előtt, hogy áldjuk meg az új kenyeret. Nekünk erre nincs felhatalmazásunk, kedves testvéreim. Egyedül csak arra, hogy kérjük Isten áldását azokra, akik részesülnek a kenyérből, akik az asztalukra teszik. Tárgyakat sem szoktunk megáldani. Sírt sem szoktunk megáldani. Harangot sem. És mondom, a kenyeret sem. De Isten áldását kérjük, és igyekszünk közvetíteni azok felé, akik ezt vágyják. Mi csak emberekre kérhetjük Isten áldását, tárgyakra nem. Erre és egyedül erre van nekünk felhatalmazásunk. Az áldást épp ezért nem tudjuk kényszeríteni sem, mert ez Isten felség területe. Az áldás több, mint valami kegyes kívánság, amivel a gyülekezetből az Isten tisztelet végén elköszönünk. Nem is kifejezetten imádság. Noha szoros kapcsolat van a kettő között, közel vannak egymáshoz. Az áldás, az erő és a vigasz kérése Istentől. Nem önmagában, nem Istentől és embertől függetlenül hat, hanem az Istennel való én-te kapcsolatnak a valóságában. Amikor Jézus a tanítványait a szolgálatra kiküldte, azt mondta, valamely házba bementek, először azt mondjátok, békesség a háznak. Ezt az áldást el lehet fogadni, de Jézus felhívja a figyelmet arra, hogy lesznek majd, akik elutasítják. Az elutasítással sem veszti el valószerűségét az áldás. De nem azé lesz, akinek eredetileg mondva volt és aki felé irányult, hanem visszaszáll arra, aki mondta. Ezt olvastam, így szóljanak nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket. Károli Gáspár Biblia fordítása egy kicsit másképpen mondja, ő szó szerint fordítja ezt az igét így. Így tegyék az én nevemet Izrael fiaira. Károli Gáspár 1590-ben megjelent Biblia fordítása, a Vizsói Biblia, időnként lapszéli jegyzeteket is tartalmaz, nehezen érthető igékhez a Biblia fordító Károli Gáspár magyarázatokat fűzött. Ehhez az igéhez is fűzött magyarázatot. Így ír. Azaz megáldják az Izrael népét az én szentséges nevemnek segítségül hívásával. Tehát Isten segítségül hívása nélkül nincs áldás. Az csak emberi beszéd marad. Biblia fordítónk magyarázatában hangsúlyt kap, hogy nem mi emberek, hanem Isten áld. Isten adja az áldást, amikor az ő nevét segítségül hívjuk. Azt olvastam tehát az imént, hogy amikor Isten áldását vesszük, akkor a neve ránk helyeződik. Szó szerint ez van itt ebben az igében. Ez azt jelenti, hogy Isten az ő nevében jelentette ki magát, és abban tette megszólíthatóvá magát. Aki imádkozik, nem az ismeretlenségbe, és nem az ürességbe mondja el, és kiáltja bele a szavait, hanem ahhoz az Istenhez fordul, aki magát megismerhetővé tette az ember számára. Mózes a Mózes 5. könyvében úgy tanít, Isten szentségének lakóhelye a menny. De ugyancsak abban a könyvben olvassuk azt is másutt, hogy az Urat azon a helyen lehet keresni, amelyet ő kiválasztott, és most jön a lényeg, hogy a nevét oda helyezze. Mit jelent, hogy az áldásban Isten a nevét az övéire helyezi? Röviden azt jelenti, hogy isteni felségével az övéinek áldott jelenlétét ígéri. Az Ároni áldásnak ennél az első részleténél két szó emelkedik ki különösképpen is. Az Úr és te. Rólunk van szó, és Izrael Istenéről van szó az Ároni áldásban. Az áldásban Isten személyes kapcsolatra hív bennünket önmagával. Nem csupán az ajándékaiban akar részeltetni bennünket, hanem személyével, önmagával életkapcsolatra hív. Korábban idéztem már egy klasszikusan szép megfogalmazást az egyik neves szakírótól, ahogyan ő az áldást értelmezi. Most is idézem őt. Azt mondja, az áldás abban különbözik Isten szabadító tevékenységétől, hogy megtapasztalása nem eseményekkel, vagy esemény sorozatokkal kapcsolatos. Ez Isten csöndes, szüntelen, észrevétlenül zajló tevékenysége, mely nem regisztrálható óráról órára pontosan, vagy dátum szerint, az áldás tartós folyamatban valósul meg, növekedésben, érésben, hanyatlásban és fogyásban. Az Ószövetség nem csak esemény sorozatokról számol be, melyek Isten nagyságos tetteiből állanak. A köztes idők, amikor Isten észrevétlen, csöndes munkálkodása növekedést és érlelődést nyújt, amikor gyermeket ajándékoz és felnövekedni engedi, amikor a munkát eredménnyel koronázza, mind ide tartoznak. A szabadító Isten egyben áldó Isten is. Isten áldása által válik lehetővé, hogy az ember egész életét napról napra, évről évre Istennel való kapcsolatban töltse, és az ő kezéből fogadja el egész életét, a jelentéktelen hétköznapokat, amikor semmi jelentős nem történik. Az áldás esetében nem a kiemelkedő órákról van szó, mint például a szabadítás megtapasztalásakor, hanem a napi élet hétköznapi folyásáról. Ebben a rövid meghatározásban minden benne van, ami az áldással kapcsolatban lényeges. Összefoglalva, az áldás Isten két nyilvánvaló szabadítása közötti csöndes jelenléte. Amikor nem történnek világrengető események körülöttünk, de a dolgaink az Isten közelségéről beszélnek. Rendeződnek az ügyeink, eredményes a tanulásunk, oszlik a félelmünk, megvigasztalódunk, kirajzolódni látszanak az összefüggések, amelyek korábban összezavarodottak voltak a gondolatainkban, és körvonalazódik a jövendő. Ez az Isten áldása. Azt mondtam az elején, az áldás mindig Isten jelenlétének valóságáról szól, és mert ez így van, az áldásban mindig Isten munkálkodik. Ezzel foglalkoztunk most először. Másodszor Isten az áldásban teremtő jóságát adja. Az áldásban a teremtő Isten jelenlétét is megtapasztalhatjuk. Az áldás minden testi jónak a foglalatát jelenti, amit nem az ember tud előteremteni, hanem Isten hatalma által lesz a miénk. Ahogy az imént hallottuk, Isten jelenléte az érlelődésben és a növekedésben. Ahogyan ezekben a napokban és hetekben betakarítják az ősszel érő termést. Ebben is testet ölt az Isten áldása. Amikor Isten az áldás ígéretét adja, ebben sem mozog az általánosság szintjén, hanem pontosan meghatározza, hogy az övéi ezt mi mindenben tapasztalhatják meg. Mert azt mondja, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Isten, aki megőriz. Isten eme tevékenységének egészen nyilvánvaló jele, szeretett testvéreim, hogy itt vagyunk. Hogy hallhatjuk az igét. Itt a templomban, vagy odahaza az otthonunkban a világhálón keresztül. Azt jelenti az áldás, hogy Isten megőrzött bennünket. Megtartott gyermekei vagyunk. Megőrzött életünk teremtő jóságának szép bizonysága. Aztán egyszer majd, hogyha el kell mennünk ebből a világból, majd az is olyan lehet, mint ősszel a gyümölcsérés. Amikor az érett gyümölcshöz az ember szinte éppen csak hozzáér, már szinte csak érinti, és magától a kezébe hullik. Az áldás ott is érvényesül, hogy így hullik az életünk az Isten kezébe, és nem a nagy ürességbe, és nem a megfoghatatlan semmibe, hanem ott is Isten őrző és védő oltalma vesz körül bennünket az elmúlásban. Amikor Izrael ezt az ároni áldást kapta, az a pusztai vándorlás ideje volt. Ha ellenség látogatta, nem tudta hova menekülni. Az élettelen és terméketlen pusztaság volt az otthonuk. Egyedül Isten volt a biztonságuk. Nem voltak hegyek, nem voltak barlangok, nem voltak titokzatos és átláthatatlan erdők, ahol meghúzhatták volna magukat. Nem volt hova menekülni. Csak Istenhez volt lehetőség menekülni. A rabbik is így értették ezt. Az egyik iratukban így mondják. Ő szabadítja meg lelkünket a haláltól, és őrzi meg szemünket a könnyektől, és tartja vissza lábunkat a botlástól. Áldjon meg téged vagyonnal, de őrizzen meg téged attól, hogy a vagyon rabszolgájává légy. Őrizzen meg téged Isten a bűntől, és óvjon meg téged minden káros befolyástól. Igen, legyen az Isten áldása rajtunk, de őrizzen meg mindentől, ami a vele való életkapcsolatot bárhogyan is helyettesíteni szeretné. Az áldás tehát mindig Isten jelenlétének a valóságáról szól. És mert ez így van, először azt láttuk, hogy az áldásban mindig Isten munkálkodik. Most másodszor pedig kimondtuk, Isten az áldásban mindig teremtő jóságát adja. Szóljunk harmadszor arról is, hogy az áldás által Isten az ő javaiban részeltet minket. Az ároni áldás nem csak arról beszél, ami Istentől jön, hanem magáról Istenről is. Mert így folytatja tovább, ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Ahogyan a nap életet, fényt és meleget sugároz, úgy az is, hogyha Isten felénk fordul. Világosabb lesz körülöttünk a világ, melegebb, otthonosabb lesz a környezetünk, és a találkozásaink is az otthonosság érzését közvetítik. Akkor szokott az arcunk felragyogni, ha valaki olyannal találkozunk, akit igazán szeretünk és fontos nekünk, akiben örömünk van. Egy valakiről olvassuk a Szentírásban, akiben Isten igazán gyönyörködött. Egyszülött fiában, aki amikor a Jordán folyóban megkeresztelkedett, mennyei szózatot is lehetett hallani az égből. Ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Hogy Isten arca felderüljön, amikor ránk tekint, Krisztus által bűnbocsánatot nyert embereknek kell lennünk. Ezért van egymás mellett ez a két állítás. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Akin könyörül, az már elfogadta a kegyelmet. Az már hozzá tartozik. Az már az Isten gyermeke. Azon Isten arca felragyog, mert ismeri őt. Mert az ilyen ember már Krisztusban van. Isten ma a Krisztus arcú új embert keresi bennünk, akiben ő gyönyörködhet, akire, hogyha gondol, vagy akit ha lát, akkor felragyog az arca. Az, hogy az áldásban Isten az ő arcáról beszél, erre egyedül nekünk van szükségünk, kedves testvéreim. A Szentíró ilyen emberszabású képpel tudja kifejezni, hogy Isten mit akar velünk. Isten arca hallatán ne induljon el a képzetünk, hogy neki szeme, füle, orra és szája van. Gondolatban sem kell őt kiábrázolnunk, mert kiábrázolhatatlan. Isten arca, ez a kifejezés annyit jelent csupán, hogy ő személy, és bennünket is személynek tekint. Ahogyan valakit az arcáról lehet legjobban felismerni, ha az illető távol van tőlünk, akkor összekeverhetjük valakivel. De ha látó közelben vagyunk egymáshoz, akkor felismerjük, hogy ő az. Úgy ez a kép Isten felismerhetőségét jelenti nekünk. Ha valakinek az arcát látjuk, akkor az közel van hozzánk. Az pedig, hogy Isten vajha felénk fordítaná orcáját, annyit jelent, hogy szeretetének érdeklődő figyelmében részesítsen minket. Mivel ezt az áldást nem Mózes és nem Áron, és nem is az ószövetségi papság találta ki, hanem maga Isten adta Mózes által Áron ajkára, ez azt jelenti, hogy Isten megáldani ma is, itt is, és most is kész. Nem áll tőle távol, hogy orcáját a sárospataki gyülekezetre fordítsa. Aki ezt elfogadja, az a helyén van. Annak békessége van. Adjon békességet néked. Ezzel fejeződik be ez az áldás. A Biblia békesség szava, az nagyon tágértelmű kifejezés. Tartalmazza mindazt, amelyben az élet feltételei, a kiteljesedő élet minden feltétele megvan. A facsemete úgy érzi jól magát, hogyha a gyökere földben van, és nem úgy, hogy egy nejlonzsákban, amikor megvásároljuk. Egy ideig kibírja abban is, de vágyakozik az éltető föld után. Azt jelenti ez, amikor az ember tud megelégedett lenni és hálás, Akkor is, hogyha a körülményei nem minden vonatkozásban, és nem minden esetben olyanok, amelyek irigylése méltóak lennének. Isten ragyogó arcát néha emberi arcokon keresztül is láthatjuk. Egy történetet hoztam, egy megtörtént eseményt, amelyet szeretnék most felolvasni. Az a címe, ránk mosolygott Isten. Az idősödő onkológus sebész professzor, aki a gyermekek ágya mellé térdel, hogy szemmagasságban legyen kis pácienseivel, ha beszél velük, és akit a gyermekek, ha akarnak, tegezhetnek is, operációra készíti fel a 8 éves kisfiút. Közölnie kell a gyermekkel és az ágy másik oldalán rettegő szülőkkel, mindenre számítani kell, lehet, hogy amputálni kell térdből a lábát a daganat miatt. Ő mindent meg fog tenni, de az operáció alatt kell, hogy meghozza a döntést. Előre biztosat nem mondhat. A gyermek keserves sírásban tört ki. Akkor nem tudok futballozni. Hiába csinálsz nekem majd falábat. A szülők és a mellettük álló kórházlelkész a visszanyelt könnyeik vasmarkának szorítását érezték torkukban. A szipogó gyermek könnyes arca azonban hirtelen széles mosolyra derült. De akkor majd végre anyukáik megengedik nekem, hogy lovagolni járjak, mert azt lehet ám falábbal is tenni. És kacagni kezdett. A folyosón az orvos belekarolt a lelkészbe, és csak ennyit mondott. Észrevetted, hogy ebben a rémségben a kisfiú könnyes arcából ránk mosolygott az Isten. Engem egy ilyen pillanat hetekig éltet. Vaj, ha tudnánk olyan tekintettel járni a találkozásainkban, hogy valami átsugározna rajtunk abból a gazdagságból, amit a Szentírás csak ilyen nagyon egyszerűen, de nagyon gazdag tartalmúan áldásnak mond. Ha ez megtörténne, az nem a mi fényünk, szeretett gyülekezet, hanem olyan, mint a hold és a csillagok fénye. A naptól kapják a világosságukat. De milyen jó, hogy nyári estén a hold világít, és a csillagok ragyognak. Az ember szíve is felvidámodik tőle. Az áldás, ahogy kezdtük, Isten jelenlétének valóságáról szól. És láttuk először, hogy az áldásban Isten munkálkodik. Ez nem egy statikus fogalom, hanem egy rendkívül mozgékony, egy rendkívül izzó kifejezés, amely azt jelzi, hogy Isten munkában van értünk. Másodszor láttuk azt is, hogy Isten az áldásban teremtő jóságát adja. Emlékezzünk erre. És végezetül harmadszor javaiban részeltet bennünket. Engedjük, hogy Isten mosolya a mi arcunkon keresztül is látható legyen. Kérjük ezt, és biztosan megadja. Ámen. Jöjjetek, imádkozzunk! Köszönjük, hogy áldó hatalmad által meg nem szűnsz munkálkodni értünk. Álmélkodva látjuk, hogy a köztes időkben, amikor nagy események nem történnek, milyen gazdagon és kegyelmesen jelen vagy. Jó látóteredben lenni, Urunk! Szeretnénk, ha Krisztus érdemeiért orszád fénye ragyogna ránk. Tekints népedre, anyaszentegyházunkra, gyülekezetünkre, munkád közöttünk és bennünk a megújulást. Úgy is, hogy a presbitériumok országszerte megújulhassanak, és így a miénk is. Nemzetünk sorsát is rád bízzuk, kérve, hogy őrizd meg bennünket ebben a sok ellentmondással teljes világban. Részeltesd javaidban betegeinket, akik nem tudnak már itt lenni közöttünk. Munkáld, hogy akik a világhálón keresztül hallgatják az igehirdetést, egy láthatatlan, de valóságos közösségben, választottai gyülekezetében érezhessék magukat. Gyógyítsd a betegeket, vigasztald a sírókat, a gyászolókat. Köszönjük, hogy tanácsolója tudsz lenni a fiataloknak, támaszuk az időseknek, társuk az egyedül lévőknek. Szeretnénk áldásod sokféle jelének örvendezni, mint ahogyan az esőcseppet a napsugár részeire, szivárvány színeire tudja bontani, úgy szeretnénk egy-egy színt tapasztalni a mindennapjainkban, hogy egyszer majd ezt a tündöklő fényt, orcád világosságát te nálad színről színre is láthassuk. Addig, amíg ez nem történik meg, amíg kedves dolog neked itt tartani bennünket, engedd, hogy a te fényed átsugározzon másokra rajtunk keresztül is. Az a Krisztus arc, amely láthatóvá tette a láthatatlant, és amely örök példa és állandó kihívás számunkra, hogy az új ember arcával őt közvetítsük, a te áldásod teljességét. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Áldásvételre készüljünk, énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 166. dicséret mindegyik versét. Ebben a dicséretben az ároni áldás néhány jellemző gondolata visszaköszön, imádságos szívvel énekeljük majd. A 166. dicséret első verse így kezdődik: áldj meg minket, Úristen, a te jó voltodból. Jöjjetek, vegyük Isten áldását. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked. Amen.